kárpótlásul türelmemért el nem játszotta volna mindig kedvenc darabjaimat. Ez aztán kibékített. Az első héten nem volt egy látogatónk sem, s én már azt kezdtem gondolni, hogy Holmes is épp oly elhagyatott, mint én, s neki sincsenek barátai. De aztán csak hamar tapasztaltam, hogy sok ismerőse van, mégpedig a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből. Ott volt mindenek előtt egy kecske szakálú, sápat, fekete szemű, gyanakvó arcú ember, akinek Mr. Lestrade volt a neve. Ő háromszor-négyszer is eljött egy héten. Egy délelőtt egy fiatal előkelő hölgy látogatta meg, s majd három fertály óráig volt nála. Ugyanaznap délután egy őszbe csavarodott, hajlott hátú ember látogatta meg, valami zsidó uzsorás lehetett, aki igen izgatott volt, s alig, hogy elment, jött egy szegényesen öltözött öreg anyóka. Máskor meg egy egészen ősz, nagyon előkelő külsejű gentleman kereste, és sokáig tanácskozott vele, majd egy vasúti hordár jött, aki bársony uniformisban volt. Valahányszor egy-egy ilyen látogató jött, Sherlock Holmes mindig udvariasan megkért, hogy engedjem át neki a szalont, és ilyenkor mindig be is húzottam a hálószobámba. Mikor pedig elment a látogatója, mindig újra bocsánatot kért. Kénytelen vagyok ezt a szobát használni az ügyleteim lebonyolítására. Ezek a látogatók az én ügyfeleim. Ilyenkor ismét lett volna alkalmam, hogy megkérdezzem, mik hát voltak éppen ezek az ügyletek? De nem akartam tolakodásommal kényszeríteni, hogy bizalmas legyen hozzám. Azt hittem ugyanis, hogy akarattal titkolózik előttem, de csak hamar meggyőződtem róla, hogy tévedtem. Mert ő maga avatott be engem az ügyleteibe. Ez március 4-én történt. Jó okom van, hogy emlékezem rá. Azon a napon valamivel korábban keltem fel, mint rendesen. Holmes már reggelizett, de az én terítékem még nem volt az asztalon, mert a házi asszony hozzászokott, hogy későn kelek, így még a kávémat sem készítette el. Bosszusan csöngettem és türelmetlenül kértem a reggelit. És mielőtt Holmes nyugodtan evett, fölvettem az asztalról egy újságot, hogy olvasok, amíg az én reggelimet is behozzák. Az egyik cikk meg volt jelölve, és az én szemem természetesen mindjárt arra a cikkre tévedt. Kissé furcsa, bombasztikus címe volt. Az élet könyve. És arra akar tanítani, hogy a megfigyelő ember mennyit tanulhat, ha tüzetesen és rendesen vizsgálja mindazt, ami körülötte történik. Meglepett a cikk, amely valósággal keveréke volt az éles látásnak és a képtelenségeknek. Okoskodása logikus és mélyen szántó volt, de a következtetéseket fölötte túlzottnak találtam. A cikkíró olyasmit állított, hogy az arckifejezés pillanatnyi változásából, egy izomrándulásból, egy szemvillanásból ki lehet találni az ember legtitkosabb gondolatait. Az éles megfigyelőt, aki sokat tapasztalt, lehetetlen megcsalni szerinte. A megfigyelés és az elemzés eredményei épp oly igazak, mint Euklédész tételei. A laikus oly megdöbbentőnek találná a megfigyelő ítéleteit, hogy szinte varázslónak tarthatná, még csak meg nem ismerné a következtetés rendszerének láncolatát. A logikus megfigyelő, így szólt a cikk, egy csöpp vízből is következtethetne az Atlanti óceánra és a Niagara vízesésre, bár sohasem látta őket vagy hallott róluk. Hasonlóképpen az egész élet is csak hosszú lánc, amelynek természetét csak akkor ismerjük meg félig meddig, ha egy-egy láncszemét véletlenül megpillantjuk. Mint minden művészetet, az elemzés és következtetés tudományát is csak hosszú és kitartó tanulás szerezheti meg. És az ember élet nem elég hosszú arra, hogy bárki tökéletesen elsajátíthassa. Mielőtt a kutató a problémának nehezebb erkölcsi és szellemi felével foglalkozna, kezdje a könnyebb, elemi dolgokon. Például, ha találkozik valakivel, igyekezzen első tekintetre kitalálni az illetőnek a történetét, valamint azt is, hogy miből él, mivel foglalkozik. Bármi gyerekesnek látszik is ez a gyakorlat, bizonyos, hogy élesíti a megfigyelő tehetséget, és megtanít bennünket arra, hogy mit nézzünk, mit vizsgáljunk, és mit lássunk meg. A köröm, a kabát állása, az ing eleje, gallérja, a nadrág térdének mineműsége, a mutató és hüvelykúj formája, az arc, a szemek kifejezése. Szóval ez apró részletek külön-külön és együtt nyilván elárulják a tulajdonos hivatását. S hogy mi mindent láthat, és következtethet ebből a tapasztalt megfigyelő, szinte hihetetlen. Micsoda badárság ez! Kiáltottam föl, lecsapva az újságot az asztalra. Soha életemben nem olvastam nagyobb ostobaságot.
Mi az?
Kérdezte Sherlock Holmes. Hát ez az újságcikk. Feleltem rámutató a kis kanalammal, amint leültem reggelizni. Látom, hogy ön is olvasta, mert meg volt jelölve. Na és? Kérdezte Holmes szárazon. Nem tagadom, hogy elég következetes logikája van, feleltem, de bizonyos, hogy az írója elvetette a súlykot. Ez valami szabadtudós elmefuttatása lesz, aki a csendes íróasztal mellett sütötte ki ezeket a csinos paradoxonokat. De a gyakorlati életben nem lehet hasznát venni a teóriájának. Szeretném látni, ha fölülne a lóvasútra, és ki kellene találnia mindazoknak a foglalkozását és múltját, akikkel utazik. Ezret tennék egyellen, hogy valamennyiét elvéteni. Biztosítom, hogy elvesztené a pénzét, felelte Holmes nyugodtan. Azt a cikket különben én írtam.
Ön?
Úgy van, én. Mert nekem fölötte nagy a hajlandóságom a megfigyelésre is, a következtetésre is. Az a teória, amit megkíséreltem kifejteni, és amelyet ön ostobának tart, nagyon is gyakorlati hasznú. Annyira az, hogy én belőle élek.
Belőle él?
Ugyanhogyan? Kérdeztem önkéntelenül. Úgy, hogy ez a mesterségem. És azt hiszem, én vagyok a világon az egyetlen ilyen mesterember. Más szóval, tanácsadó detektív vagyok. Ha ugyan ön tudja, hogy mi ez. Itt Londonban egész csomó állami és magándetektív van. Ha ezek az urak megakadnak, eljönnek hozzám, és én igyekszem őket a helyes nyomra vezetni. Elém terjesztik az esetet, valamennyi bizonyítékot, és én rendesen útba